Jó estét kívánok, köszöntöm nézőnket, szervusztok! A múlt keddi adásokat követően a mai adásunkban újra a bírókról, illetve a bíróságokról lesz szó. Abban az adásunkban többek között arról beszéltünk, hogy az Országos Bírói Tanács, vagyis az OBT, mint a bírói önrendelkezés és inigazgatás legfontosabb szerve, milyen kihívásokkal néz szembe, hogyan próbálja megőrizni a függetlenségét, vagy pontosabban hogyan nem tudta megőrizni a függetlenségét, amikor is gyakorlatilag belement egy alkuba annak érdekében, hogy a bírói fizetések rendezésével kapcsolatban kapjon egy ígéretet, és cserébe hogyan adott föl a függetlenségéből és az önrendelkezéséből igen fontos elemeket. Erről szólt az akkori adásunk. Azt azóta elmondhatjuk, hogy az események igazán fölgyorsultak, nem az adásunkhoz köthető, hanem általában az OBT-t övező viták miatt, ugyanis a szakmai oldalakon tiltakozó bírók száma az OBT-t érő nyomásgyakorlás kapcsán mostanra már meghaladja az ezret, aminek hatására amúgy az OBT-n belül szavazást kezdeményeztek a 10 hónapja megválasztott elnök Szabó Péter ellen, aki igazából meg se várta a szavazás eredményét, és már a tegnapi ülésen hirtelen lemondott a tisztségéről. Talán még ezeknél is nagyobb szólt az, hogy múlt pénteken egyenesen a bírói tisztségéről mondott le Laczó Adrien, a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának tanácsvezető bírója, illetve a Részjudikáta Egyesület egyik alapítója, illetve elnökségi tagja. Ma este ő lesz a vendégünk, akivel alapvetően azt beszéljük majd át, hogy mi vezetette ez a döntéséhez, egyáltalán pontosan milyen nyomásgyakorlás ér jelenleg a bírókat, és hogyan látja az OBT által kötött alkut, valóban olyan súlya van, mint amit most lehet látni a bírói kar részéről. Azonnal bemutatom a vendéget, de mielőtt ezt még megtenném, szeretném jelezni, hogy jövő héten, jövő pénteken, december 13-án ismét élőben fog majd jelentkezni a Vétó Ruf Bálinttal, ezúttal Miskolcról. Ha még nem vettetek volna jegyeket rá, akkor ezt megtehetitek a leírásban. Szóval miskolciak, készüljetek, érkezik hozzátok Ruf Bálint, illetve a Partizán. Most pedig fordulok vendégemhez. Szervusz Adrián, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek.
Ugye kezdjük azzal a Facebook poszttal, amelyben igazából bejelentetted a lemondásod tényét, és mutatjuk is egyébként ezt a nézőink számára, ők is láthatják kiírva a képernyőn. Röviden felolvasom, így fogalmaztál. Kedves közel és távol ismerőseim, két bíró gyermekeként semmi nem tett büszkébbé, mint amikor 28 éve beléphettem a bírósági szervezetbe. Mindig hittel, meggyőződéssel ítélkeztem. Sajnos az az igazságszolgáltatás, melynek igyekeztem elkötelezett képviselője lenni, mára megszűnt létezni. Más választásom nem lévén, a mai napon bírói tisztségről lemondtam. Meg nem hajol, meg nem rogy, meg nem törik. Ugye ez az idézet a Trónok harcában a Martell háznak a jelmondata, és ha jól értem, azért kapcsolódik ide, mert az álhatatosságról szóló szavak, hát igen, éles kontrasztban vannak egyes női főszereplők sorsának rosszra fordulásával. Most viszont te vagy az, aki nem akar meghajolni, nemhogy megtörni. Először is tisztázzuk azt, hogy miért hoztad meg ezt a döntést, és miért hoztad meg azt a döntést, hogy ilyen nyilvános és drámai módon jelents be azt, hogy a továbbiakban nem leszel bíró.
Azt, hogy miért hoztam meg ezt a döntést, azt röviden nem tudom megválaszolni, csak hosszan, úgyhogy inkább először a kérdés második fejére koncentrálnék. Az utóbbi években valamilyen szinten exponáltam magam a bírói közéletben az említett Resz-Judikáta Egyesület révén, és éppen ezért úgy gondoltam, hogyha ezt nyilvánosan jelentem be, megmondom őszintén, arra nem számítottam, hogy ennyi embert érdekel, de azt gondoltam, hogy valamilyen szinten a közvetlenebb kollégákat, távolabbi kollégákat, illetve hát a saját személyes ismerőseimet is egy körben tudom tájékoztatni, és talán valamiféle jelentősége lesz. Álmomban nem gondoltam volna arra, ami ezután következett, mert elképesztő mennyiségű támogató üzenetet, baráti hangot, ismeretlenül író, kommentelő üzeneteket kaptam, csupa pozitív. Ez egy óriási támogatás nekem.
Akkor lassan fordulunk rá arra, hogy igazából mi is volt az oka annak, hogy ezt a döntést meghoztad. És első körben az lenne a kérdésem hozzád, hogy nagyon erős szavakat használtál a bejelentésedben. Mit jelent az, hogy az az igazságszolgáltatás, amit bíróként szolgáltál, megszűnt létezni?
Hát ez pontosan azt jelenti, egészen szó szerint, én 97-ben léptem be az igazságszolgáltatásba, más olvasatban 1973-ban, hiszen ahogy írtam is, mind a két szülőm bíró volt, tehát gyakorlatilag így nőttem föl a Győri Városi Bíróság, Győri Gyorsapró Megyei Bíróságnak hívták, még akkor termeiben rohangáltam gyerekként, tehát valóban egészen kis gyerekkorom óta erre készültem, és 97 óta saját magam is az egyetem elvégzésével beléptem a bírósági szervezetbe, 2001-ben neveztek ki bírónak. nagyon sok mindent láttam ebben a témában, és amikor azt írtam, hogy az megszűnt létezni, azt pontosan úgy értem, hogy az, amiről azt gondolom, hogy amilyennek lennie kellene, és amilyen természetesen sosem volt az igazságszolgáltatás, hiszen mindig voltak hibái, de mostanra egy olyan helyzet alakult ki, ami már nem emlékeztet arra, ami miatt én ezt a hivatást választottam.
Legyünk egyértelműbbek. A döntésed azt jelenti, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás megszűnt függetlennek lenni?
Én azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatás, mint szervezet megszűnt függetlennek lenni, ami nem jelenti azt, hogy a bírói kar, az egyes bírók megszűntek volna függetlenek lenni, azt gondolom.
Hanem az intézményrendszer.
Az intézményrendszer, így van. Tehát az egyes bíró, azt merem mondani, hogy a kollégáimnak az elsőprő többsége továbbra is függetlenül ítélkezik, de egyre nagyobb ellenszélben, egyre nehezebb körülmények között.
És gyakorlatilag az, hogy egyes bírók függetlenek, az az ő szakmai meggyőződésükből, morális karakterükből következik, nem pedig a rendszer által támasztott elvárás velük szemben, illetve az igazságszolgáltatással szemben?
Ez így van.
Nyilván bíróként, gondolom az identitásod még most is bíró, alapvetően a cizellált, körültekintő megfogalmazásoknak voltál mindig is az elkötelezettje, de éppen ezért érdekelne, hogy húzható egy konkrét határ, amikortól kezdve, ez a függetlenség az intézményrendszernek megszűnt a te értelmezésed szerint, vagy ez nem egy kiemelt pillanat, hanem inkább egy folyamat, ha pedig egy folyamat, akkor mik a legfontosabb állomásai?
Ez egy folyamat. Elmondtam valamelyik sajtóterményben megjelent, hogy az első mérföldkő az szerintem a 2012-es események voltak, amiket ugye a bírákényszer nyugdíjazása címmel szokás illetni. Akkor erre még nem... Tehát az túlzás, hogy nem figyeltünk föl, hiszen ez egy óriási port felvert dolog volt, de nem álltunk készen, és nem voltunk eléggé résen, nem alakult ki egy erős ellenállás ezzel szemben. Azóta pedig... Utólag azt gondolom, hogy ez hiba, igen. Azóta folyamatosan, ha lehet azt mondani, a szervezeti ellenállást is, és az egyes személyek ellenállását is darálja le a rendszer. És ez egy, valóban ezzel, hogy fogalmaztál, ez egy folyamat. Tehát nem tudom megmondani, hogy melyik volt az a pillanat. Nagyon sok kis pillanat volt. Ami egy kicsit ellene hatott, egy ideig úgy tűnt, hogy talán sikerül valamilyen szinten megállítani, az az előző országos bírói tanács tevékenysége volt, akik szintén elképesztő ellenszélben dolgoztak, de viszonylagos eredményeket elértek. De most arra azt kell mondani, hogy mintha elhamvadni látszana az, amit ők el tudtak érni.
Mi volt az utolsó csepp a pohárban? Mert felteszem, hogyha ez egy hosszan érlelődő döntés volt benned, akkor azért kellett lenni egy végső pontnak, amire azt mondtad, hogy rendben van, ez már túlcsordul nekem, innentől kezdve számomra a további megmaradás nem vállalható. Beazonosítható ez a pont?
Hát nehéz, borzasztó nehéz. Tehát igazából maga a döntés, hogy nekem mennem kell, az... Azt gondolom, hogy idén januárban ennek az országos bírói tanácsnak a megválasztása körülményei körül már eldőlt. De akkor ezt én még nem realizáltam. Tehát én azt gondolom, hogy olyan nyár körül jutottam el magamban. És azt merem mondani, hogy az elmúlt években mindent megtettem, ami emberileg elképzelhető annak érdekében, hogy belül maradhassak a rendszeren, mert én bíró szerettem volna maradni. De körülbelül nyár vége, mondjuk szeptember az, amikor rájöttem, hogy ez nem fog menni. Tehát, hogy nem csak befelé megyünk az erdőbe, nem jövünk kifelé, és ezt nem fogom tudni tovább csinálni.
Ugye, te még jelenleg is bíró vagy, ezt tisztázzuk a nézők kedvéért, neked 3 hónapja van Sulyog Tamásnak, köztársasági elnöknek, akinek a felmondásodat el kell fogadni, vagy föl kell menteni a bírói tisztség alól. Csak egy gyors értelmező kérdés, van olyan szenárió, amiben a köztársasági elnök megtagadhatja a felmentésedet?
Nem.
Tehát ez egy automatizmus.
Ez egy automatizmus. Az egyetlen dolog, ami még ezt felgyorsíthatja, hogy én kérvényeztem az országos bírói tanácsnál, erre van lehetőség, hogy a lemondási időt rövidítsék le. Ez elő szokott fordulni, hogyha ehhez hozzájárulnak, akkor annyival rövidebb lesz ez az idő.
Ugye. Azt tisztáztuk előzetesen is, hogy folyamatban lévő ügyekről nem mondhatsz véleményt, nem kommentálhatod ezeket, hiszen még tart a bírói megbízatásod, éppen ezért nem is akarnálak ilyesmibe belekényszeríteni, de azért muszáj azt érintenünk, hogy azért a sajtó úgy söpört végig a te felmondásodnak, lemondásodnak a híre, mint aki a Simonka ügynek a bírája. Éppen ezért valószínűleg sokakban megfogalmazott az a kérdés, hogy az üggyel kapcsolatban érte a személyedet olyan politikai nyomásgyakorlás, ami a döntésed meghozatalához hozzájárult. Szerintem ez fontos lenne tisztáznod.
Először is azért én szeretném leszögezni, hogy a 24 éves bírói karrierem alatt nagyon sok ügyet tárgyaltam, és egy picit nem esik jól személyesen, hogy kizárólag úgy apostrofálnak, mint a Simonka ügybírája, de nyilván értem, hogy ez miért történik. Nem akarom megkerülni a választ, de azt gondolom, hogy ha erre a kérésre válaszolnék, azzal már a konkrét ügyet érintenék. Nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy azért kerülöm meg a választ, mert igennel kellene válaszolnom, nem egész egyszerűen még ilyen mélységig sem gondolom, hogy beszélhetek pláne folyamatban levő ügyről.
Akkor egy másik értelmező kérdés, hogyha lezárult a felmondásod és elfogadta azt a köztársasági elnök úr, akkor onnantól kezdődően lesz lehetőséged mondjuk például azokra a kérdésekről számot adni, hogy ott ugye az ügyészség részéről azért elég komoly kavarások voltak erről, elég gazdagon tudósított a sajtó, tehát hogy bíróként mondjuk te tapasztaltál akár az ügyészség részéről elfogultságot vagy sem, tehát mondjuk ezekről a kérdésekről, amikor már a felmondásod hivatalos lesz, lesz lehetőséged nyilatkozni?
Akkor nem lesz olyan szabályozó, ami ezt megtiltsa, de nem fogok válaszolni erre, mert a lelkiismeretem viszont megtiltaná, hogy egy olyan ügyben, ami még nem zárult le, én, aki abban az ügyben benne voltam, bármilyen tényt közöljek a nyilvánossággal.
És akkor még utolsó értelmező kérdés, az, hogy te most fölmondasz, gondolom, akkor egy új bírót kell kirendelni, felteszem, ez azt is jelenti, hogy a teljes ügy újraindul.
Nem. Tehát erről válaszolhatok, hiszen ez egy általános jellegű kérdés. Újra kell kezdeni az ügyet, de ez gyakorlatilag a büntetőeljárási törvény szerint azt jelenti, hogy az eddigi eljárás anyagát ismertetni kell. Ha az új bíró úgy dönt, hogy bizonyos személyeket újra meg akar hallgatni, arra természetesen van lehetőség, de azt a bizonyítást, amit akár én, akár az elődöm felvett, azt egy ismertetéssel is a tárgyalás anyagává lehet tenni, tehát egyáltalán nem muszáj ténylegesen előről kezdeni.
Jó, mert ugye ez nem az első újra tárgyalás lenne az ügynek, úgyhogy ez valóban azt gondolom, hogy fontos, hogy akkor ez most harmadszorra fog igazából megtörténni, de akkor ezek szerint nem teljesen a nulladik kilométer körről indul majd a tárgyalás. Jó, amúgy a személyedet politikai nyomásgyakorlás a bírói működésed során érte?
A saját ítélkező tevékenységemben nem. De volt egy eset, ami nem tűnhet valószínűleg a nézők számára olyan kardinálisnak. Az én életemben, vagy az én pályafutásomban számomra, ahogyan hatást gyakorolt rám, nagyon fontos volt. Ez 6 évvel ezelőtt történt, én akkor egy rövid ideig, ideiglenes vezetői pozíciót töltöttem be, a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumát vezettem, kinevezés nélkül. Fontos a történethez, hogy pályáztam a tisztségre, tehát arra vártam, hogy esetleg el is nyerem a kollégium vezetését. Ebben a szituációban érkezett egy politikailag rendkívül kényes ügy a törvényszékre, és anélkül, hogy megnevezném az ügyet, és anélkül, hogy megnevezném az igazgatási vezetőt, de egy igazgatási vezetőm részéről egy elég határozott, konkrét kérés érkezett felém, hogy olyan módon befolyásoljam az ügy kiosztását, hogy az lehetőleg a kívánt eredményt hozza. Én erre nemet mondtam, és akkor snit, egyébként nem nyertem el a vezetői pozíciót, és egyébként a kívánt eredmény született. Soha nem tudtam meg, hogy lehet, hogy szakmailag jó volt, de a kívánt eredmény született, nem tudom, hogy utána átnyújtak el fejem fölött.
Ez nagyon súlyos állítás, tehát azt mondod, mert ugye ilyen típusú vélelmezések a kormánytól független nyilvánosságban időről időre megjelentek, de ezek inkább vélelmezések voltak, vagy következtetések. Megalapozottnak azért nem lehetett őket nevezni, mert igazából bírósági személy ezeket eddig nem tudta megerősíteni, de te azt mondod, hogy legalább egy ügy esetében 2010-et követően tapasztaltad azt, hogy politikai szempontok játszottak szerepet a felettesed részéről abban, hogy milyen kérés fogalmaznak feléd, hogy mely bírának oszt ki az adott ügyet.
Ez így volt.
Ez az is kell, azt feltételezem, hogy mondjuk valami fajta belső tudás legyen arról, hogy mely bírákat lehet politikailag kedvezőbbnek tartani.
Nem nevezték meg, ennél jobban nem szeretnék belemenni, ez is egy borzasztó komoly dilemma volt részemről, miatt idejöttem, hogy ezt az esetet akár csak ilyen mélységig feltárjam. Én nekem ez elképesztő lelkiismereti válságot okozott akkor is, most is, hogy beszélek róla.
Arra vissza tudsz emlékezni, hogy mi volt a legelső pillanat, amikor komolyabban fölmerült benned, hogy nem bíróként fogod megélni a nyugdíjaskort?
Hát, hogy olyan nagyjából 2 évvel ezelőtt vettem azt észre, hogy egy csomó minden más szituációt, más pozíciót kívánatosabbnak találok. És ez ugye nyilván összefüggött azzal, hogy a RESZ Judikáta révén közéleti, hát a közéletet azt most ugye szakmai közéletként kell érteni, szakmai közéleti szereplést vállaltam, és rendkívüli empátiával viseltettem azok a civil szervezetek, más szereplők iránt, akikkel ezzel ennek a tevékenységnek a során találkoztam, és akkor merült fel bennem, hogy az a fajta nyomás, ami a mindennapjait áthat, vagy az én mindennapjaimat áthatotta, az talán a bíróságon kívül már nem érezhető. Ez különösen akkor volt nagyon jelentős, amikor lehetőségem nyílt külföldön európai bírákkal találkozni. Mert az Egyesületünk tagja a MEDEL-nek, ami egy európai bírói és ügyészi szervezeteket tömörítő ernyő szervezet, és kifejezetten a jogállamiság és a bírói függetlenségért száll síkra. És amikor velük találkoztunk, beszélgettünk, akkor éreztem azt, hogy ott ebben a közösségben jóval szabadabban lehet lélegezni, amit ugyanúgy fogtam, hogy akkor valami nincs rendjén az én mindennapjaimban a bíróságon.
Ez a szakmai élményed, ez mikor adatálható?
Hát két és fél éve mondjuk nagyjából.
Tehát igazából az ott tapasztaltak, világítottak rá neked arra, hogy mennyire... nem tudom én, önrendelkezésmentes, vagy önrendelkezés hát sérült ahogy, pontosabban.
Igen, tehát az évek során, amikor én kezdtem, akkor kezdőbíróként is jóval szabadabban beszéltünk egymással. És ugye ezt az ember, amikor belül van, akkor nem veszi észre, hogy fokozatosan fogy el egy kicsit a levegő, fogy el egy kicsit a szabadság, fogy el egy kicsit a bátor véleménynyilvánítás, hanem hogyha valami kívülről megvilágítja és fényt kap, akkor jön rá, hogy mennyi minden változott így mondjuk egy évtized alatt.
A döntésed meghozatalában nem leszel a továbbiakban bíró. Mekkora szerepet játszott az a tény, ugye 3 éve igazából az illetmények egyáltalán nem emelkedtek, ugye ez a ominózus OBT megállapodás is akkor konkludálódott, hogy milyen ígéret, és nem egyébként egy komolyabb elköteleződés fogalmazódott meg a kormány részéről, vagy a kormány által kirendelt személy részéről, hogy majd valamilyen módon javulni fog a bérezése a bíróságokon dolgozóknak. Szóval az, hogy ennyire elletetlenült anyagilag a bírói hivatás, ez mennyire volt fontos tényező abban, hogy meghoztad ezt a döntésedet?
A saját fizetésemről mondhatom, hogy nem. Nyilván mindenki szeretne többet keresni, mint amennyit keres, de én azért az évek számával, a pozíciómmal én nem keresek rosszul, a bírói szervezeten belül sem. Ha a másik oldalról fogjuk meg a kérdést, hogy ezek a fizetések vezettek ahhoz, hogy a bíróságokat vagy a bírákat kiszolgáló személyzet, tehát az adminisztrációban igen komoly lyukak tátonganak, tehát azok, akik segíteni tudnák a munkát, hiányoznak a rendszerből, és ez arra kényszeríti a bírókat, hogy egy csomó olyasmit itt csináljanak, amit nem igazából, ha jól működne a dolog, akkor nem nekik kellene csinálni. Arra már azt mondom, hogy igen, tehát ahhoz meg már egy kicsit öregnek éreztem magam, hogy újra mondjuk tértivevényeket töltögessek. Mint kezdőbíróként mindannyian megtettük egyébként, de nem így kellene működnie. Normális körülmények között azt gondolom, hogy az olyan súlyú büntetőügyeket, amiket mondjuk én is és a kollégáim is tárgyaltunk a Felső Törvényszék büntető elsőfokú ügyszakában, egy teamnek kellene kiszolgálnia, nem csak az adminisztrációt, de az ügyek előkészítését is.
És akkor lenne... Laikusként azt gondolom, hogy ez így működik, akkor ezek szerint ez nincs.
Nem, ez annyira nem működik így, hogy mondjuk ebben az ügyszakban, ahol én dolgozom, van 22 vagy talán most 23 olyan bíró, aki kizárólag ezekkel foglalkozik teljes munkaidejében, mert vannak mások, akik csak egy-két ügyet visznek. Erre a 23 bíróra 23 jegyzőkönyvvezetőnek kéne jutni, és ideális esetben legalább 2 bírónként mondjuk egy bírósági titkárnak, néha felbukkalhatna egy bírósági fogalmazó is. Ehelyett a helyzet az, hogy nyáron hónapokig a 23 bíróra 15 jegyző jutott, és aki bírósági titkára közelben volt, azok ahelyett, hogy be tudtak volna segíteni a szakmai munkába, jegyzőkönyvvezetéssel voltak elfoglalva, ez most is többé-kevésbé így van. Ez a bírónak se jó, nekik se jó, hiszen szakmailag azért kevésbé fejlődnek attól, persze, hogy jegyzőkönyvet vezetnek, míg ha az ügyelőkészítésben lenne idejük bekapcsolódni, vagy a határozattervezet írásba, akkor az ő fejlődésük is biztosítva lenne. Tehát azt gondolom, hogy ez a helyzet, aminek a megoldására nem látok reális lehetőséget a közeljövőben, ez azért hozzájárult ahhoz, hogy ne érezzem túl jól magat magam bőrömben.
Ugye az OBT-nek volt ez az elhíresült november 20-ai Gyulán megtartott, online egyébként nem követhető ülése, aminek az összefoglalóját most a portfóliót idézve fogom megetenni. Ugye ezen az ülésen hatalmazták fel Szabó Péter elnököt, hogy aláírhatja négy oldalú megállapodást, amely szerint három lépésben 2025-ben, 26-ban és 27 januárjában emelik majd a jövedelmeket, és ennek nyomán a bírák jövedelme 48%-kal fog növekedni, a bírósági titkárok és fogalmazóké átlagosan 82%-kal, az egyik bírósági alkalmazottaké pedig 100%-kal. Na most ez volt az a megállapodás, amit a Rész Judikáta már másnap november 21-i közleményében kritizált, így fogalmaztatok. A jelenleg és a megállapodás tervezettel lényegében nem érintett jogadalmazási rendszer szabályozása nem biztosítja a bírói hatalmi ág elválasztását a másik két hatalmi ágtól. A méltó jogazás a bírói függetlenséget védő alapvető garanciák egyike, melynek biztosítása nem köthető semmilyen feltételhez. Mi a legfontosabb probléma a jelenlegi javadalmazási rendszerrel?
A legfontosabb probléma az, hogy minden évben a kormány / országgyűlés kénye kedvén múlik, hogy lesz-e illetményemelés az ágazatban, vagy nem. Ezt egyébként a nyáron megfogalmaztuk mi is, és nagyon sok kollégánk az Európai Bizottsághoz benyújtott panaszunkban is, ott is azt írtuk le, hogy az csak az egyik probléma, hogy jó lenne többet keresni. A legnagyobb probléma, hogy ez nem függhet évről évre attól, hogy a költségvetési törvénybe beillesztik, vagy nem illesztik, emelik a szorzókat, vagy nem emelik a szorzókat. Ennek egy ugyanolyan automatizmusnak kellene lenni, mint egyébként az államigazgatásban, nagyon sok pozícióban ez meg van határozva, az átlagkeresethez, az inflációhoz, mindegy mihez, de egy olyan automatizmushoz, ami nem a végrehajtó hatalom döntésének a függvénye.
De ez 2015 másként volt, vagy akkor is alapvetően a végrehajtói hatalom kénye és kedve szerint lehetett dönteni a bírói vagy a bírósági javadalmazások tekintetében?
Nagyon szeretném, ha ezt nem olvasnák a fejemre, mert nem fogom tudni megmondani a dátumokat. Amikor én kezdtem bíróként, akkor ez automatikus volt, az infláció követő volt, és valamikor, hát talán 2004 körül szűnt ez meg. Akkortól nem volt automatikus emelés, elég sokáig semmilyen emelés nem volt. Nem fogom tudni, ez azért már egy kicsit régen volt, és sok-sok költségvetési törvényt fogadtak el. Én néztem azt az adást, amikor Farkas Erika a Helsinki Bizottságtól fogalmazta meg talán itt, hogy, de lehet, hogy nem itt, mindegy. A lényeg az, hogy ő mondta azt, hogy azt a képet próbáljuk magunk elé képzelni, hogy minden bíró, minden évben, amikor megjelenik a költségvetési törvény tervezete, akkor azt lázasan bújja és keresi azt az egy sort, hogy akkor az alapilletmény emelkedik, vagy nem emelkedik. Hát, hogyha ez így van, az azt jelenti, hogy akkor az az önálló hatalmi ág, ez mégse független. Tehát ezt szerintem ennél jobban nem lehet elmagyarázni, hogy mi a probléma ezzel, hogyha nem az automatizmus vezérli ezt az emelést.
A HVG-nek már nyilatkoztál a kilépésedet követően, ahol úgy fogalmaztál, ami a jelenlegi országos bírói tanács megválasztása óta történt, az már azt a reményét is eloszlatta, majd a tereményedet, bocsánat, hogy a bírák ügynökigazgatási szerve kiáll a bírói függetlenség mellett. Viszont azóta az OBT-ben, mintha új szelek fújnának, nyilván láttad, hogy milyen elemi felháborodás van a bírói körökben, hányan tiltakoznak, ráadásul volt ez a már hivatkozott bizalmi szavazás Szabó Péter elnök ellen. Szóval hogyan lehetségesebb, vagy lehetséges az, hogy a bírók igazából egy év egy kompromisszumkészebb OBT-t szavaztak meg? Most viszont, amikor egy rossz kompromisszum született, akkor hirtelen azt mondják, hogy nem ilyen lovat akartunk.
A bírák, ugye az fontos tudni, az Országos Bírói Tanácsot a bírák nem közvetlenül választják. Uh-huh. A bírák összbírói értekezleteken, tehát mindenki a saját törvényszékén, a saját megyéjében elektorokat választanak, meg van határozva az adott törvényszék létszámától függően, hogy hány elektort küldhet az elektori gyűlésbe az adott törvényszék, összesen nagyjából 120 elektor szintenként, ez meg egy elég bonyolult mátrix, de ez a lényeg, hogy nagyjából 120 elektor összegyűlik most idén ugye januárban a Magyar Igazságügyi Akadémián, és ott saját maguk közül ez a 120 ember kiválaszt 14-et. Nem random 14-et, hanem szintenként egy ítélőtáblai, 6 törvényszéki, 7 járásbírósági bírót, oly módon, hogy a szavazólapra egyszerre 14-nél több nevet nem lehet írni. Uh-huh. Tehát mindenki pontosan 14 ember mellett teszi le a voksát. Most, ha én matematikus lennék, nem vagyok, akkor valószínűleg meg tudnám mondani, mennyi a valószínűsége annak, hogy ez a 120 ember pontosan 14-et úgy választ ki, hogy 14-en rögtön meg is kapják az 50% plusz egy szavazatot egyetlen körben. Aha. Tehát azt gondolom, hogy ennek a matematikai valószínűsége nagyon közel van a nullához, ha nincs további faktor. Tehát szükségszerű, hogy volt egy további faktor, valamiféle szervező erő. Valamiféle megállapodás felülről, vagy egymás között, de valaminek történnie kellett. Azt gondolom, hogy ha egymás között a bírák beszélgetnek és kitalálják, azzal nincsen semmi probléma. Ha ez valahonnan felülről jött ez a sugalmazás, hogy ki legyen az a 14 ember, azért 14, mert a 15. mindig a kúria elnöke, tehát ugye azt ő nem választottak, hogy ki legyen az a 14 ember, az viszont már nem helyén való. És utólag nyilvánosságot láttak bizonyos listák, amik állítólag bírósági vezetőktől szivárogtak az elektorok kezébe, és ez segített abban, hogy egy körben kiválasztásra kerüljen ez a 14 ember.
Tehát csak, hogy jól értelek, tehát azt mondod, hogy van ez a 120, jól mondom, elektor, aki végül is megválasztja ezt a 14 tagot, és azt mondod, hogy igazából nem kell a bírói szervezet egészét nyomás alá helyezni, elégséges ennek a 120 elektornak, vagy az ő irányukba ezt a sugalmazást megtenni ahhoz, hogy végül is egy olyan testület állítódjon össze, aki ennek a sugalmazó erőnek megfelelő minőségben tud majd döntéseket hozni. Ez a sugalmazó erő, ezt tud más lenni, mint a magyar kormány?
Ez nagy valószínűséggel nem a magyar kormány, tehát ez a bírósági szervezeten belül érkezhet. Az, hogy pontosan ez hogy nézhetett ki, azt nem tudom. Én az elektorok egyike voltam, engem nem ért semmiféle nyomás. De mondjuk az előre tudható is volt szerintem, hogy engem kár nyomás alá helyezni.
És akkor ez magyarázza azt, hogy az OBT többségének a véleménye ennyire nem fedi a bíróságon dolgozóknak a véleményét?
Ez egy óriási meglepetés szerintem. Tehát ez nem volt benne a pakliban, ami most zajlik. Senki számára.
Ez a tiltakozási hullám?
Így van. Ez nekünk is meglepetés, akik, hát ha nem is generáljuk, de próbáltuk becsatornázni, és szerintem mindenki más számára is meglepetés. A megállapodás aláírói számára is biztos vagyok benne, hogy ez meglepetés. Ugyanis a magyar bírói kar hagyományosan nem egy politikus, aktivista típusú bírói kar, ahogy a Matusik Tamás elmondta itt, ugye ő a lengyelekkel példálózott, én is csak ezt a példát tudnám előhozni, hogy a lengyel bírói közösség egy rendkívül aktív közösség. Magyarországra ez egyáltalán nem volt eddig jellemző, és az, hogy most ez a megállapodás ennyire kicsapta a biztosítékot, hogy így fogalmazzak, ez mindannyiunk számára meglepő, de egy nagyon örvendetes fejlemény egyébként.
Erről akarok majd még kérdezni, de egy pillanatra még ezt a négy oldalú megállapodást egy kérdés elég érintsük. Hivatkoztunk már rá, de akkor magyarázzuk a nézők kedvéért, tehát ez ugye úgy nézett ki, hogy itt a kormány, a kúria, az országos bírói hivatal, illetve az országos bírói tanács tagjainak az aláírásával szentesítették ezt a megállapodást, és itt azt lehetett hallani, hogy Szabó Péter volt elnök állítólag, de Senyei György, a bíróságok központi igazgatásának élén álló OBH elnök viszont konkrétan a 24.hu-nak azt mondta, hogy nem volt mozgástere, mi más tehetett volna, mégis mit mondtak volna a bírósági dolgozóknak, ha nem írják alá ezt a megállapodást, és nincs fizetés emelés. Mit mondhatott volna igazából a bírósági dolgozóknak az OBT és az OBH elnöke?
A bírósági dolgozóknak kellett volna valamit mondani, az igazságügyminiszternek kellett volna azt mondani, hogy nem engedünk a zsarolásnak. Ilyen nincs. Tehát ez egy önálló hatalmi ág, nem lehet, tehát ennek azért azt lássuk tisztán, hogy ennek a megállapodás tervezetnek egyáltalán a léte az jó erkölcsbe ütközik, és a bírósági független, a bírói függetlenségbe és a szervezeti függetlenségbe egészen biztosan ennek az elvébe ütközik. Tehát egy olyan megállapodást, tervezetet letenni az asztalra, amiről azt mondja az igazságügyi minisztérium, hogy ha ezt nem írjátok alá, akkor nincsen fizetésemelés, ezt nem lehet csinálni, ez zsarolás. Tehát ezt nyugodtan lehet erre ezt a szót használni. Köznapi értelemben mást nem lehet mondani. Hogyha ha úgy ítéli meg a döntéshozó, hogy erre az igazságügyi reformra szükség van, akkor ezt ki lehet nyitni, akkor nem kell titkolózni, akkor el kell indítani egy társadalmi egyeztetést, be kell vonni a bírói kart, be kell vonni a bírósági szervezeteket, nem mellesleg be kellene vonni a többi hivatásrendet, biztos van róla véleményük, be kellene vonni a civil szervezeteket, és úgy általában, ne adj Isten az akadémikusokat, az egyetemi vonalat, akiknek szintén lehet róla vélemény. Egy ilyen mérvű reform, mint ami ebben a megállapodásban körvonalazódik, ez olyan olyan alapvető hatást gyakorolna majd az egész igazságszolgáltatás szervezetére, amit vitára kell bocsátani. Ezt nem lehet fű alatt, hétfőn este kiküldjük, szerda reggel aláíratjuk. Így nem lehet egy ilyen reformot előkészíteni se. És az, hogy ezt, ennek az aláírását feltételül szabják annak a fizetésemelésnek, ami nem mellesleg a töredéke sem annak, mint amit az Országos Bírósági Hivatal elnöke a jogkörével érve előirányzott és kért, pontosabban igazából ő nem kéri, hanem előterjesztés, azt át kellene venni változtatás nélkül. De nem vették át változtatás nélkül, pontosabban a fő összeget igen, de az abból levonandó következtetéseket már nem vonták le az alapilletmény összegét tekintve a költségvetési törvényben. Tehát ezt a két dolgot nem lehet egymás feltételéül szabni. Ha ezt megteszik, én azt gondolom, és még egyszer mondom, az egy erkölcstelen megállapodás.
A zsarolás kifejezést használtad, és akkor itt forduljunk rá a lengyel példára, mert valóban 2020-ban még a Kaczyńskék által beterjesztett bírói függetlenséget korlátozó úgynevezett szájkosár törvény kapcsán jelentős felháborodás volt Lengyelországban. Ugye a felháborodás fő oka az volt, hogy a törvény pénzbeli bírságokkal és végső esetben elbocsájtással büntette volna azokat a bírókat, akik megkérdezik az igazságügyi reformot. Tehát ott is igazából a végrehajtó hatalmi ágnak a súlyos beavatkozása volt ez a bírói függetlenségbe. Na most a lengyel bírák ellenállást tudtak szervezni, 30 ezer fős tüntetés volt Varsóban, és 22 EU-s ország bírái, ügyészei tüntettek együtt lengyel kollégáikkal ez ellen, a szájkosár törvény ellen. Ez volt az ezer talár menete, volt egy ilyen fantázia elnevezése is ennek az egésznek. A kérdésem az, hogy bár azt mondod, hogy nagyon más a, nem tudom, a szociokulturális milliója a magyar bírói karnak, mint a lengyelnek, de mégis szerinted nem volna ideje valamilyen attraktívabb fellépésnek, attraktívabb adott esetben demonstrációnak a bírói kar részéről, akár kérni a nemzetközi kollégák, akár a magyar társadalom szolidaritását a bírói, a igazságszolgáltatás függetlenségének a megvédése érdekében?
Én ezt nagyon el tudnám képzelni. És azt gondolom, hogy talán ebben a szituációban a társadalmi szolidaritás is most mellettünk lenne, most érezzük azt az erőt a társadalom felől, ami eddig nem volt jellemző, hiszen ha mi nem jövünk elő, ha mi nem mutatjuk meg magunkat, akkor hiába is várjuk, hogy a társadalom megértse azokat a problémákat, amikkel küzdünk. Most azt látom, hogy egyre több kollégám szólal meg, egyre több helyen tudjuk elmondani, hogy ez miért fontos, és nem nekünk fontos igazából a bírói függetlenség, mi nagyon szeretünk függetlenek lenni, de igazából nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy akkor tudjuk betölteni azt a szerepet, ami a hatalom megosztás háromszög ránk hárul, hogyha valóban függetlenül tudunk működni, és ez elsősorban a társadalom érdeke, a magánszemélyek érdeke, a cégek érdeke, ahhoz, hogy ez a társadalom egészségesen működhessen, ahhoz szükség van egy erős és független igazságszolgáltatásra. Én azt gondolom, hogy most ebben a flowban ezt egyre többen megértik. Tehát most tulajdonképpen még az is lehet, hogy ezt meg lehetne tenni, hanem is az ezer talár menetét, de valamiféle látványosabb demonstrációt, és nem gondolom, hogy ne lenne rá szükség. Tehát nem gondolom, hogy most megoldódott a probléma attól, hogy Szabó Péter lemondott az OBT elnökségről.
És ez a saját megítélésed a helyzettel kapcsolatban, vagy tapasztalod azt, hogy a bírói kollégák, vagy volt kollégák körében is egyre inkább erősödik a gondolata annak, hogy érdemes lenne attraktívabban demonstrálni?
Nem tudom, azért ez egy óriási ugrás lenne, tehát már a legtöbb kollégánk részéről az, hogy aláírta ezeket az íveket, vagy megfogalmazta egy nyilatkozatban vagy levélben a véleményét, már az is hatalmas ugrás, de én már kicsit a pálya széléről álmodozhatok, úgyhogy okay. Én el tudom ezt képzelni.
Térjünk rá ennek az úgynevezett reformtervnek a további elemeire is, amit ugye a ígért fizetésemelésért cserébe várt volna el a kormányzat. Ugye itt most az Amnesty International Magyarország gyűjtésére fogok majd hagyatkozni. Ugye volt egyrészt egy ígéret erre a jövedelem hát rendezésre, de ugye ez egy ígéret, tehát ebből a szempontból különösebben nem lehet komoly, vagy olyan kényszerítő ereje a törvényhozásra nézve. Viszont fontos eleme ennek az egészségügyi reformtervezetnek az, hogy a mostani 30 helyet csak 35 éves korától lehetne majd valaki bíró, az idősebb bírák kérhetik majd, hogy a 65. életévük után még 5 évig bírák maradhassanak, illetve hogy még inkább előnyben akarják részesíteni a bírósági szervezetrendszeren kívülről, például a közigazgatásból érkezőket, illetve bevezetnék a mozgó bíró intézményét, azaz a járásbírók a megyéjükben bárhová helyezhetőek lennének, amivel egy bíró szerint a járásbírósági kisgyermekes bíró édesanyákat mozgó bíróként 2-3 vagy akár több bíróság között ingázva kilátástalan helyzetbe hozhatják. De hogyan értékeled ezeket a változtatásokat? Mi az, amit esetleg nem soroltam föl, de fontosnak tartanám megemlíteni? Mi a legkevésbé elfogadható eleme ennek? Vagy esetleg van-e olyan eleme, ami kifejezetten szerinted előremutató?
Mindegyik eleme lehet előremutató, meg lehet hátramozdító. Az a baj ezzel, hogy semmi konkrétum nincs ebben a megállapodásban. Tehát ezek ilyen összedobált ötletbőrzének nevezném. Bizonyos elemeihez az alaptörvényt kell módosítani, a jogállási törvényünket, a szervezeti törvényünket, a polgári eljárásról szóló törvényt, a büntetőeljárásról szóló törvényt, de hogy tulajdonképpen ezt hogy nézzük ki, és ebből hogy lesz egy koherens egész, ebből semmi nem derül ki. Tehát én azt gondolom, hogy nincs bíró Magyarországon, aki ne értene egyet azzal, hogy az igazságszolgáltatás reformra szorul. De azt is gondolom, hogy, és ezt egyébként az Egyesületünk már megfogalmazta még korábban egy javaslatban, amikor a bírói kinevezéshez kapcsolódó pontrendszerekről írtunk egy véleményt, de már abban is leírtuk, hogy egy átfogó reformra lenne szükség, az egész bírói életpályát kellene újra gondolni, ki lehet találni egy szervező erőt. Először el kellene azon gondolkozni, hogy pontosan mit várunk egy bírótól, mert ez, ami itt most körvonalazódik ezzel a 35 évvel, meg a külső pályázók előnyben részesítésével, ez egy kicsit az angol szász modellre hajaz, ahol az a szokás, hogy valaki felépít egy jól működő karriert valamilyen más hivatásrendben, és aztán ugye az életed elén becsekkol az igazságszolgáltatásba. De az egy teljesen más, hogy kialakult rendszer, ahol annak hagyománya van, nálunk ez nincsen. Lehet, de akkor beszéljünk róla, és nézzük meg, hogy ez hogy fog kinézni. Ez a 35 év, ez nekem olyan se hús, se has, se az egyik, se a másik. Ha valaki kijön az egyetemről 25 évesen, 35 éves koráig jó esélyen van rá, hogyha egyébként mondjuk a kvalitásai lehetővé teszik, hogy felépítsen, vagy legalábbis beindítson egy karriert valahol máshol. Azért azt meg kell magyarázni, hogy egészen pontosan miért is lesznek ők azok, akik utána úgy döntenek, hogy abba hagyják a éppen felfutóban levő ügyvédi iroda működtetését, vagy a közigazgatásban a főosztályvezetői pozíciójukat, és bírók akarnak lenni, akkor azt nagyon kívánatossá kell tenni. Szerintem momentán ez a pálya anyagi szempontból sem, de bizonyos szempontból társadalmi megítélés szempontjából sem, és munkatárs szempontjából sem, nem a legkívánatosabbak közül valók. Azok jönnek ma bírónak, akik egész életükben erre készülnek, mindegy, hogy milyen indítatásból, de kijönnek az egyetemről, belépnek a bíróságra, fogalmazók lesznek, szakvizsgáznak, titkárok lesznek, eltöltenek ott legalább 5 évet, betöltik a 30. életévüket, és pályáznak. Most is vannak külső pályázók, de jóval kisebb számban. Alapvetően ez a belső szocializáció biztosítja az utánpótlást. Gondolom nyilvánvaló, hogyha valaki 30 éves koráig várt is, 35-ig nem biztos, hogy szeretne várni egy olyan pozícióban, amiben nem keres sokat, és momentán olyan munkára van kényszerítve legalább kis részben, de egyre inkább jelentős részben, ami nem készíti fel a bírói hivatásra, ráadásul még el is kell szenvednie azt, hogy esetleg a külső pályázók a előnyben részesítik. Tehát ők el fogják hagyni a rendszert.
És ez a nagyobb beszél, tehát az a nagyobb beszél, hogy a pályaelhagyók miatt kiürülnek a bíróságok, vagy épp ellenkezőleg az, hogy a megélhetési gondokkal küzdő bírók sokkal jobban ki lesznek szolgáltatva, ki lesznek téve a korrupció kockázatának.
Mind a kettő veszély. Tehát nyilvánvaló, hogy ha elfogy a belső utánpótlás, mert pedig ennek az lesz az eredménye. A külső, ez egy ötlet, és nem biztos, hogy rossz ötlet, hogy akkor várjuk el, hogy legyen külső tapasztalata, a való életben szerezzen tapasztalatot, és úgy jöjjön. De akkor azt mondjuk meg, hogy hogyan, lássuk, hogy mi az a képzés, ami alkalmassá fogja őt tenni. Ma egy bíró Magyarországon az ideje, hát mondanám, hogy kisebb, de inkább egyre nagyobb százalékában nem bírói munkát végez. Igen. Adminisztrációs munkát végez, olyan dolgokat csinál, amiket bárki meg tudna csinálni a környezetében, de neki kell, mert nincs bárki a környezetében. Bocsánat, hogy ezt a mondatot befejezném, hogy erre viszont a bírósági szervezet szocializálja azokat, akik belül vannak, tehát ők, ha oda kerülnek a pulpitusra, képesek ezeket az adminisztrációs feladatokat is megcsinálni, és még az ügyeket is eldönteni. Hosszú évtizedek tapasztalata mondatja velem, hogy aki kívülről pályázik, ebbe fullad bele többnyire. Van, aki aztán előbukkan a mocsárból, és végig tudja csinálni, és nagyon jó bíró lesz, van, aki nem, és elhagyja a pályát. Mert nem az ügyek eldöntése a nehéz, nyilván bizonyos szempontból nehéz, de egy ügy végigvitelében ez a bürokratikus, adminisztratív, egy hatalmas szervezetrendszerbe kell betagozódni, ezt meg kell tanulni. Ez kívülről, aki beesik, nagyon nehezen tudja ezt megszokni.
Ide kapcsolódik a kérdésem, ugye az ATV-ben mondtad azt, hogy a központi régió legleterheltebb bíróságain, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon és a Fővárosi Törvényszéken napi szintű probléma megtalálni az embert, aki beül a tárgyalóterembe, kiadja az idézést, legyen az értesítéket, de itt ebben az interjúban is hát eléggé plasztikusan vázoltad azt, hogy milyen típusú adminisztratív nehézségek hátráltatják azt, hogy a szakmai munkát megfelelő színvonalon tudják elvégezni a bírók. De tudnál mondani esetleg további példákat, amik egy kicsit még átélhetőbbé teszik ezt, akár nem tudom, Budapesten kívülről, milyen típusú, nem szigorúan a bírói szakmához tartozó feladatok ellátása tölti ki a bírótnak a hétköznapjait, a munkaidejét?
Hát nagyon plasztikus, például élhetek, valamikor, nem tudom, egy fél éven belül valamikor, tárgyalásra készülve, arra készültünk, hogy két tárgyalási napon keresztül lehallgatott telefonbeszélgetéseket fogunk lejátszani, és nyilván azokat összevetjük annak leíratával. Na most ez az én felkészülésem az úgy nézett ki, hogy nettó kettő munkanapomba telt, hogy a leíratokat, amik egy bizonyos sorrendben voltak, az ügyészi indítványban megjelölt közleményszámokat, amik más bizonyos sorrendben voltak, és a CD-ket, amiken az előző kettővel köszönő viszonyban nem levő harmadik sorrendben voltak felsorolva a közlemények, egy táblázatban rendezzem, hogy amikor majd ott ülök a tárgyalóteremben, akkor tudjam, hogy ha ezt lejátszom, akkor az adott nem tudom hány adriányi kötetben 18 CD-n voltak ezek a beszélgetések, azt meg tudjam nézni, hogy hol van a leírata.
Tehát neked kellett a katabolizálásokat összehangolni?
Mivel nincs más, aki megcsinálja, nekem szerencsés vagyok annyira, hogy nekem van saját jegyzőm, de neki bőven elég baja van azon kívül is, ezt nincs más, aki elvégezze. Nem nagyon van bíró Magyarországon, akinek van olyan segítsége, aki ezt megcsinálja.
Szintén az általános interjúban utaltál arra, hogy a titkárok, jegyzők, bírósági alkalmazottak van, hogy árufeltöltő vagy takarótő munkából esnek be másodállásból a főállásukba. Van esetleg tudomásod arról, hogy nagyobb hiba előállt amiatt, hogy ezek a titkárok, jegyzők tényleg másodállásból esnek be?
A bírósági titkár, ő jogvégzett szakvizsgázott, ő nem csinál ilyesmit, nem is végezhet ilyen jellegű munkát. A jegyzőkről, az adminisztrációs alkalmazottakról van szó. Ezután az interjú után megkaptam, hogy túlzásokba estem. Nem estem túlzásokba, mert konkrétan, aki két héttel előtte jött hozzám jegyzőkönyvezni, ő mondta, hogy reggel éppen takarított valahol, és onnan jött egyenesen, tehát ez konkrétan.
Egy fővárosi bíróságon,
így van. Nem tudom megmondani, hogy volt-e olyan hiba, ami emiatt következett be. Időről időre előfordulnak adminisztrációs hibák, de hogy most az azért fordult elő, mert fáradt volt, azért fordult elő, mert fájt a feje, vagy azért fordult elő, mert ilyen előfordul, ezt nem fogom tudni megmondani.
Amikor a műsorra készültünk, akkor a figyelmünkbe ajánlottad Gergye Tamás zalaegerszegi törvényszéki bíró, az OBT-nek és a Magyar Bírói Egyesületnek címzett nyílt levelét, ez bárki számára elérhető. És itt, amit igazából meg akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy miért tartottad fontosnak pont ezt a lemondás, hiszen számos további megszólalás, illetve hasonló nyílt levél is megfogalmazott. Miért ezt érezted a legfontosabbnak?
Gergye Tamás ennek a most januárban megválasztott országos bírói tanácsnak volt az egyik tagja, tehát ő volt az egyik a 14-nek, akit megválasztottak. Februárban kezdtek el a működést, és ő rögtön április 10-én lemondott. És azért mondott le, mert azt mondta, legalábbis akkor ezt fogalmazta meg, és ebben a levélben is erre utalt, hogy az Országos Bírói Tanács elnökének és a testületnek a hatásköreit nem sikerült kellően tisztázni az alatt a két hónap alatt, amíg az OBT tagja volt, és olyan döntések születtek az OBT vezetése részéről, amivel nem tudott azonosulni, és ezért ebben így a továbbiakban nem kívánt részt venni. És nagyon erős mondatokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, amit én is így gondolok, hogy hogyan s miként állt föl januárban az az Országos Bírói Tanács, és hogy milyen hatások érték akkor rögtön, aznap este, illetve azt követően, amiből levonta azt a következtetést, hogy senki nem kívánja azt, hogy az előző Országos Bírói Tanács működését folytassák.
A te megítélésed szerint a csúcsszer, vagyis a kúriának az úgynevezett jogegységi döntései, amelyekkel a fontos ügyekben a különböző bíróságokon zajló munkát próbálják valójában egyszerűsíteni, összehangolni, és amely kötelező érvényűek minden más bíróság számára. Szóval, hogy ezek a típusú jogegységi döntések alkalmasak lehetnek a bírói szabadság korlátozására, szűkítésére?
Ha a rendszer jól működik, akkor nem. Akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyenek ilyen jogegységesítő döntések, és nyilván a kúria legalkalmasabb erre, hiszen előfordulhat. Ez mindig olyan határhelyzetekben, amikor nem teljesen egyértelmű, hogy egy adott jogszabályt, hogy lehet az adott esetre ráhúzni. Azért az fontos elmondani, hogy a jogszabályok ugye mindig az általánost fogalmazzák meg, a jogesetek, az esetek, azok mindig egyediek. Nincs olyan, hogy egy kalap tökéletesen ráillik egy adott fejre, azt valahogy formálni kell, ezt hívják jogértelmezésnek, és előfordul, hogy az egyes szervezeti egységek, az egyik törvényszék, a másik törvényszék, az ítéltábla egy adott kérdésben eltérő értelmezést találnak meg, eltérő döntések születnek. Ebben az esetben a kúria az a szerv, ami erről ezt be tudja csatornázni, és hoz egy jogegységi döntést, ami utána valóban kötelező az alsófokú bíróságra. Ez régebben is így volt, nem mindig jogegységi döntésnek hívták, de mindig volt egy ilyen jogegységesítő tevékenysége a korábbi legfelsőbb bíróságnak is. Ezzel nincsen probléma. A probléma akkor van, hogyha ennek a tevékenységnek a létrejöttét nem kizárólag a szakmai szempontok vezérlik. És attól tartok, hogy most ez a helyzet.
Beszéljünk egy picit így a záráshoz közeledve a szakmai társadalmi munkádról is. Mert ugye erről talán kevesebb szó esett az utóbbi napokban, pedig szerintem eléggé fontos lenne tisztában látni, hogy van ez az egyesület ugye a részjudikáta, aminek az egyik fő célkitűzése, hogy a bíróságokat társadalmasítsa, és közelebb hozza azokhoz, akiket az igazságszolgáltatás szolgál. Miben látod ennek a bírósági társadalmasításnak a legfontosabb gátjait?
Egyrészt az egyik oldal az, hogy a bíróságon kívül eső, hogy sajnos a közoktatásnak nem része ez a jogtudatosságra nevelés, ezen belül nem része a bíróságokról és a bírói munkáról való gondolkodás sem. Holott azt gondolom, és ezt szoktuk mondani, amikor elmegyünk középiskolákba, hogy nehéz úgy lelérni egy életet, hogy valaki, ha bíróságra nem is mindenki jut el, de hogy valamilyen jogügyletbe ne bonyolódjon, valahogy a joggal ne kerüljön össze, mert minimum hozzátartozója meghal, akkor egy öröklés, férjhez megy, elvált, esetleg ajándékoz, lakást vesz, autót elad, belebonyolódik valamilyen hibába az autóval kapcsolatban, és akkor esetleg pereskednie kell. Tehát gyakorlatilag lehetetlen úgy leélni egy életet, hogy ezekbe bele ne fusson az ember. Ehhez képest a közoktatás erre nem készíti fel a fiatalokat. Nyilván ezt nem tudjuk egyedül felvállalni, de azt gondoljuk, hogy már azzal, hogy ahányszor tudunk, elmegyünk iskolákba, meg szemináriumokat tartunk egyetemen, meg szakmai rendezvényeket szervezünk, egy picit növeljük a jogtudatosságot egyrészt, másrészt, ami szintén nagyon fontos, a bíróságok, a bírák Magyarországon egy kicsit ilyen elefántcsontoronyban élnek. Nagyon sokan mondják azt, hogy nekünk elég az ítéleteinken keresztül kommunikálni, megnyilvánulni, nem kell ennél szélesebbre tárni a kaput.
Az ez nem, mikor az alakult? Nem, mert nyilvánvalóan egy eléggé fals és erőteljesen olyan buborékhatás elemeit mutató fölfogás ez.
Ez azért alakult ki szerintem, mert borzasztóan vigyázunk arra, hogy ne kompromitálódjunk semmilyen módon. Mm-hmm. És abban az esetben, ha az ember egy kicsit jobban megnyilvánul, abban mindig benne van az az esély is, hogy egy kicsit jobban bevonódik, és akkor esetleg a pártatlansága is veszélybe kerül. Tehát szerintem ez munkál mögötte, és azt hiszem, hogy ez egy kicsit az utóbbi időben egyre inkább ebbe az irányba mozdultak el a bírák. Nem mellesleg azért ez egy picit kényelmes álláspont is. De jó néhányan, és ebben messze nem vagyunk egyedül az egyesület, akivel nagyon sokan gondolják azt, hogy ezen túlmenő társadalmi felelőssége is van a bíráknak, és mondjuk ebben az egyesületben igyekszünk ezzel kapcsolatban különböző rendezvényeken keresztül segíteni.
És azt jól sejtem, hogy ezt a munkádat folytatni kívánod, tehát innen nem lépsz ki.
Az egyesületből kénytelen vagyok kilépni, pontosabban megszűnik a tagsági viszonyom, mert az egyesületnek csak aktív bíró lehet a tagja, illetve az, akinek a jogviszony a nyugállományba helyezése szűnt meg, tehát ennek nem felelek meg, de azt gondolom, hogy kívülről is fogom tudni a szervező munkámmal, egészen biztosan fogom tudni segíteni a többieket a későbbiekben is.
A kilépésedek milyen volt a visszhangja? Emberek nem tudom, megdöbbentek, támogattak, adott esetben kritizálták a döntésedet?
Volt, aki megdöbbent, szerintem azért főleg a kollégák körében nem döbbentek meg olyan nagyon. Én csak támogató üzenetet kaptam. Akinek ez nem tetszett annyira, az megtartotta magának hozzám, csak a támogatás jutott el.
Van B-terved?
Hát mivel a büntetőjogon kívül semmi máshoz nem értek gyakorlatilag, ezért kézenfekvőnek tűnik, hogy az ügyvédi pálya iránt, vagy a felé forduljak, mert nem nagyon tudom, hogy még mit csinálhatnék, úgyhogy valószínűleg ez lesz.
És 28 éves bírósági karrierrel a hátad mögött, hogyan gondolsz vissza erre a korszakra? Ez több mint negyed évszázad.
Igen. Mondjuk az utolsó néhány évet leszámítva nagyon, nagyon pozitívan, és nagyon, majd egy idő után nyilván kialakuló nosztalgiával is. Ez egy nagyon fontos része volt az életemnek.
Fájdalma gondolsz vissza rá, hogy jól érzem.
Igen.
Nem így szeretted volna lezárni.
Nem így szerettem volna.
Mit üzensz azoknak, akik bennmaradtak még? Tehát mit üzensz azoknak a ex-kollégáknak, akik most még lehet, hogy éppen ilyen döntéseken vacillálnak, mint amit te már meghoztál, lehet, hogy azt keresik, hogy hogyan lehetne még tenni valamit a változásért. Tehát, hogy szerinted milyen útja van még azoknak a bíró kollégáknak, akikben munkál a szakmai lelkiismeret, és egyébként nem szeretnének kilépni a bíróság kötelékéből.
Kipicként szerintem nem különösebben elegáns, ha bármi javaslatot teszek, de azt gondolom, hogy ez a kilépés ez egy olyan nehéz döntés, hogy amíg nem érzi valaki azt, hogy valóban nincs más lehetőség, vagy nincs más megoldás, addig mindenképp maradjon belül.
És mit tehet szerinted a társadalom? Tehát mit tehet szerinted, ezt kérdeztem már a múlt keddi adásban is többektől, tehát mit tehet az a állampolgár, aki fontosnak tartja az igazságszolgáltatás függetlenségét, szeretné szolidaritásáról biztosítani a bírókat, de nem szeretne ülni a fáklya hordozó, hiszen nyilvánvalóan nem neki kell menetelni az elsősorban. Tehát ameddig nincsen olyan csatorna, vagy olyan lehetőség fölkínálva a bírók részére, amihez lehet állampolgári szolidaritás, támogatást biztosítani, az egy másik helyzet lesz. Most, amikor még alapvetően egy belső forrongást lehet tapasztalni, mit tehetnek az érintett, vagy magukat érintettnek érző állampolgárok?
Hát egyébként ezt most is érezzük. Tehát azokból az üzenetekből, amilyen csatornák leginkább a közösségi médián vannak, most meglepően pozitív. Nem olvasgatom azért megállás nélkül a kommenteket, de amiket olvasok, azok most a korábbiaktól eltérően, mert azért elég sok negatív komment érte a bírákat, egyes bírói döntéseket. Most egy ilyen pozitív hullám van, ami azt gondolom, hogy megerősítheti magukat, a bírákat is abban, meg a többi hivatásrendet, mert azért itt nem csak a bírákról beszélünk, tehát itt az ügyészekről, az ügyvédekről is szó van, akik szintén mindenkinek érdeke, hogy az igazságszolgáltatás független legyen, de a társhivatásrendeknek különösen érdeke. Persze. Tehát azt gondolom, hogy itt mi azért eléggé egy hajóba nevezünk.
Laci Adrián, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mindezt megosztottad a nézőinkkel. Minden jót kívánok neked, gyere majd máskor is.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Ez volt a beszélgetésem Laco Adriennel, aki múlt pénteken jelentette be azt, hogy 28 évig, tehát több mint negyed évszázadnyi bírósági munka után elhagyja a bírói hivatásrendet, és ahogy itt az interjú megosztotta velünk, alapvetően majd valamilyen a bünteti joggal foglalkozó jogász szakmában fog elhelyezkedni. Hogy pontosan miért hozta meg ezt a döntést, illetve hogy milyen egyéb okok játszanak közre arra, abban, hogy most jelentős forrongás tapasztalható a bírói kar kötelékében. Nos, erről szólt az interjú, hogy esetleg menet közben csatlakoztál volna be, akkor javaslom, hogy mindenképpen hallgass meg a legelejétől a beszélgetést. Számos izgalmas, illetve szemfelnyitó részletet árult el nekünk Laco Adrián ebben az interjúban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, mielőtt még elbúcsúznék, utoljára még egyszer felhívom a figyelmet arra, hogy jövő pénteken Miskolcra fog érkezni a Partizán, mégpedig a Vétó című műsorunkkal, amelyet Ruf Bálint vezet, hogyha miskolciak szeretnétek jelen lenni az élő felvételen, akkor tudtok egyet vásárolni a leírásban található linken keresztül. Egyéb iránt hamarosan találkozunk, addig is ciao.